Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, örülök, hogy újból itt lehetek a gyülekezetben. Ma délelőtt elkísért Lídia lányom is, őt is fogadják szeretettel a testvérek. Keressük meg mai délelőtre kijelölt ige szakaszt, ami a vezérfonalunkban ki van jelölve, Ézsajás próféta könyvét, annak a 22. fejezetéből az első 14 verset fogjuk elolvasni. Tehát Ézsaiás próféta könyvénél keressük meg a Bibliánkat, a 22. fejezetnél nyissuk ki, és az első 14 verset fennállva hallgassuk meg. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 22. fejezetéből, az első verstől így szól Isten igéje. Fenyegető jövendőlés a látomás völgye ellen. Mi történt veled, hogy mindenki a háztetőkre ment? Csupa lárma, zajongás a város, vigadozik a vár. Sebesültjeidet nem kard sebezte meg, halottaid nem harcban estek el. Vezetőid mindegy szálig elmenekültek, nyillövés nélkül kerültek fogságba. Mind fogságra jutottak, akiket csak megtaláltak, bármi messze futottak. Azért ezt mondom, ne nézzetek rám, keservesen sírok. Ne zaklassatok vigasztalásotokkal, hiszen népem pusztulóban van. Mert zűrzavar, eltiprás és kavarodás napja jön az Úrtól, a seregek urától a látomás völgyére. Alássák a falat, és kiáltás hangzik a hegy felé. Élán fölveszi tegzét, jön harci kocsikkal, emberekkel, lovasokkal, kír is pajzsot ragad. Gyönyörű völgyeid megtelnek harci kocsikkal, a lovasok felsorakoznak a kapu előtt. Leleplezték Júda védelmét, megszemlélitek azon a napon az erdő házának fegyvertárát, meglátjátok, milyen sok rés van a Dávid városán, és összegyűjtitek az alsó tó vizét. Összeírjátok Jeruzsálem házait, egyes házakat leromboltok a várfal megerősítésére. Medencét csináltok a két várfal között, a régi tó vizének. De aki ezt cselekszi, azzal nem törődtök, és nem látjátok meg azt, aki régóta készíti. Az Úr a seregek ura azon a napon sírásra és gyászolásra hív, kopaszra nyírásra és zsákba öltözésre. De csak vigasság és öröm van. Marhákat vágnak, juhokat ölnek, húst esznek és bort isznak, együnk, igyunk, hisz holnap meghalunk. Kijelentette nekem a seregek ura, hogy nem engesztelődik meg irántatok emiatt a bűn miatt halálotokig sem, mondja az Úr, a seregek ura. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan súlyosak ezek a szavak, amiket mondottál egykor a próféta által a te népedre, Jeruzsálemre. Segíts, Uram, okulni az ő példájukból. Segíts, Uram, most, hogy beleláthassunk a te szívedbe, és megérthessünk valamit abból, ahogyan te érzél, te gondolkodsz irántunk, a bűn iránt. Segíts, Uram, abban, hogy ad lenne üzenet mindannyiunk számára ma délelőtt. Amen. Kedves testvérek, aki a Bibliaolvasó vezérfonal szerint szokta olvasni az igéket, azok már néhány napja, jó ideje, Ézsaiás próféta könyvéből olvashatnak reggelente, délelőttönként igéket. Így került sor most is erre a szakaszra, amit felolvastunk Ézsaiás prófétának a könyvéből. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha nekem meg kéne említenem néhány olyan költőt a magyar irodalomból, akinek nagyon szeretem a verseit, akkor Radnóti Miklós egészen biztos, hogy ott lenne közöttük, talán a legelső helyen. Nagyon döbbenetes verseket írt Radnóti Miklós, pláne amikor már vitték őt a munkaszolgálatba. És van egy verse, az a címe, hogy Töredék. Ebben a versben ugye arról ír az embernek az elaljasulásáról, arról, hogy miképpen vesztette el az ő korának a nemzedéke minden erkölcsi, szellemi érzékét, hogyan aljasodik el, szinte állatiasodik el az ember. És a végén, az utolsó verszakban azt mondja, hogy olyan ez a kor már, hogy itt a költőnek el kell hallgatnia, még a költő sem tud szavakat mondania, nem tudja jellemezni azt a kort, amiben élnek. Itt már csak Ézsaiás az, aki méltó átkot tudna mondani, és azt mondja, hogy azért, mert ő a rettenetes szavaknak a tudója. És valóban, hogyha olvassuk Ézsaiás próféta könyvét, akkor rettenetes szavakat, rettenetes ítéleteket olvashatunk, nagyon súlyos kijelentéseket olvashatunk az ő könyvében. Hát éppen ilyen szakaszok álltak előttünk az elmúlt időben is. A könyvének az első 39 fejezetében ezzel foglalkozik, az ítélettel foglalkozik, végigveszi nem csak Izraelt, nem csak Jeruzsálemet, hanem a környező népeket, a környező nemzeteket is, miképpen fogja Istennek az ítélete sújtani azokat a népeket, és természetesen az ő népe is sorra kerül, és most éppen egy ilyen szakasz áll előttünk, ahol Jeruzsálemnek az ítéletéről olvashatunk. De nem csak súlyos ítéletek vannak ebben a könyvben, nem csak rettenetes szavak, ahogy ezt a költő megfogalmazta, jellemezte, ahogy Radnóti Miklós jellemezte Ézsaiást, hanem vannak nagyon csodálatos szavak is ebben a könyvben. A könyvnek a másik fele szinte, mintha az újszövetségi kijelentésben járnánk. Annyira csodálatos kijelentések, mondatok vannak a 40. fejezettől a könyvnek a végéig, ahogy az Istennek a helyreállító kegyelméről, az Úrnak a helyreállító szeretetéről beszél. Olyan csodálatos azt látni, ahogy a próféta megfogalmazza, hogy az Isten helyreállítja az ő népét, az ő szeretetéből, az ő kegyelméből. Sőt, a próféta tovább megy ezen, és nem csak az ő a népének a helyreállítását látja, hanem az egész kozmikus helyreállítást is megfogalmazza. Olyan döbbenetes mondatok vannak, leírások vannak a prófétának a többi fejezetében, amikről nagyon jól tudjuk új szövetségi kinyilatkoztatás alapján, hogy majd Jézus Krisztusnak az 1000 éves béke birodalmában fognak megtörténni azok a dolgok, amikről ír a próféta. Még azt is látja a próféta a kijelentés által, hogy ez a helyreállítás nem az embernek az erejéből fog történni. Nem úgy fog történni, hogy majd az emberiség megjavul, úgy szépen egyre jobb lesz. Ugye nagyon sok ilyen elképzelés van manapság, hogy hogyan lehet jobbá tenni ezt a világot, és vannak, akik ennek az élére állnak, akik a békéért küzdenek, akik azért küzdenek, hogy ne legyen elnyomás ebben a világban, hogy demokrácia legyen mindenütt. Nagyon szép ez a törekvés, de azt mondja az Isten igéje, hogy hiába való. Mert nem számol az embernek a romlott, bukott, elaljasult természetével. És ezért azt látja a próféta a kijelentés által, hogy lesz majd valaki, aki által ezt a helyreállítást az Úr el fogja végezni. El fog majd jönni az ő szolgája, és szenvedni fog. Az ő szenvedése által fogja majd a helyreállítás munkáját elvégezni. És így talán ebben a könyvben megjelenik a Messiásról szóló profécia, talán a legszebb profécia, a legegyértelmű profécia, ami az Ószövetségben le van írva, az Isten szenvedő szolgájáról, aki jön, hogy az ő népének a bűne miatt, a népének a nyomorúsága miatt szenvedjen, hogy engesztelést, hogy váltságot hozzon a nép számára. Hát ahogy olvassuk így és figyeljük Ézsaiásnak a könyvét, nagyon egyértelműen elébünk állhat két nagyon fontos dolog. Az Istennek két nagyon fontos tulajdonsága. Az első 39 fejezetből, ahogy mondtuk, elébünk áll az Istennek a bűn iránti gyűlölete. A bűn iránti gyűlölet. A 40. fejezettől viszont már láthatjuk az Istennek a bűnös iránti szeretetét. És ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog így látni az Istent, hogy ő szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Én azt gondolom, hogy a helyes Isten képhez, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy egy normális, egészséges, hívő életet éljünk, az Isten akarata szerinti életet éljünk ebben a világban, ezen a földön, elengedhetetlenül fontos a helyes Isten ismeret, a helyes Isten kép. És ez a helyes Isten képhez hozzá tartozik az, hogy világosan látnunk kell az Istennek a bűnös iránti szeretetét és a bűn iránti gyűlöletét. Nem lehet egyiket sem elfelejteni, mind a kettőt egyformán kell látni. Ez olyan, mint a mérlegnek a két oldala, mind a két serpenyőben ennek ott kell lennie ahhoz, hogy egyensúly legyen. Nagyon egyértelműen beszél a Szentírás az Istennek erről a tulajdonságáról, például a 45. Zsoltár 8. versében, és ezt a Zsoltárt idézi a zsidókhoz írt levélnek az írója is, ezt olvashatjuk, hogy szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Ezért kent fel téged társaid közül az Isten, a te Istened öröm olajával. Tehát nagyon egyértelmű, és mondom, ezt a zsidókhoz írt levél írója is idézi, tehát az új szövetség is hangsúlyozza, szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Nagyon sokat hallunk az Istennek a szeretetéről. Ez nagyon jó. De ugyanígy tudnunk kell az Istennek a gyűlöletéről is. Az Isten nem csak szeret, az Isten gyűlöl. Nem téged gyűlöl, hanem a bűnödet gyűlöli. Az engedetlen életmódodat gyűlöli. Az Isten szeret, de a bűnödet nem szereti. Azzal nem vállal közösséget. Hadd mondjam ezt magamra is személyesen. Az Isten szeret engem. Ezt jól tudom, az ő igéjéből, a kijelentésből tapasztalom az én életemben. De azt is tudom, és azt is tapasztalom, hogy gyűlöli a bűneimet. Gyűlöli az engedetlenségeimet. Gyűlöli a képmutatásaimat. Gyűlöli az én álnokságaimat, az én gonoszságaimat, az én testiességeimet. Tehát együtt kell ezt a két oldalt látni, és Ézsaiás nagyon szépen látja ezt a két oldalt, és bemutatja az ő könyvébe. Milyen következményei vannak ennek, hogy az Isten szeret téged, de gyűlöli a bűneidet? Az egyik ilyen következmény, hogy az Isten meg akar téged menteni, de a bűnt meg kell ítélni. A bűnnek következménye kell, hogy legyen, a bűn miatt ítélet kell, hogy olyan, mert ő szereti az igazságot, ahogy olvassuk a Zsoltárokba. Szereti az igazságot, tehát az igazság nem, az igazságot nem lehet félretenni. A bűnt meg kell büntetni. A bűneidet miatt bűnhődni kell. De téged meg akar menteni az Isten. A jót akarja munkálni a te életedben, a te javadat akarja, mert szeret. Mi a jó? Mi a mi javunk? Hát ugye, ami az életkörülményeink, ha jók, mi azt szeretjük. De az Isten igéje másról beszél, amikor a jóról beszél. Mi a jó a te életedben? Mi a jó nekem? Mi az, amikor azt olvassuk, hogy az Isten a javunkat akarja, a jót munkálja? Az igazán jó az az üdvösség. Az az igazán jó számunkra, hogy megszabaduljunk a bűneinktől. Az az igazán jó, hogy a bűneinkre megoldást találjunk. Az az igazán jó számunkra, ha az Istentől elnyerhetjük a bűneink bocsánatát. Az az igazán jó számunkra, hogyha szabadok lehetünk. Ha szabadok lehetünk a bűntől, szabadok lehetünk a kísértésektől, ha nem kell elbukni a kísértés mindenfajta szelében. Ha szabadon szolgálhatjuk a mi Istenünket, ha szabadon dicsérhetjük őt, ha szabadon dicsőíthetjük őt, ha szabad lélekkel emelkedhetünk fel őhozzá. Ez a jó ebbe a földi életünkbe, ezt munkálja, és ez fog majd kiteljesedni az örökké valóságban, Isten kegyelméből. Ez a jó, ezt akarja nekünk adni az Isten, meg akar menteni. De a ítéletet meg kell hozni. A bűn nem maradhat ítélet nélkül. Ezért egyetlen lehetőség van, ha az ítéletet valaki átvállalja tőlem. Az az ítélet, ami engem ér, és engem kellene, hogy érjen a jogosság szerint, az igazság szerint, ha valaki azt mondja, hogy elveszem, átvállalom, magamra veszem. És ezért jött el a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy magára vegye a te bűneidet, hogy magára vegye az én bűneimet, hogy magára vegye a világnak a bűneit, mert meg akar menteni, mert szeret, de a bűnt meg akarja ítélni, mert az gyűlöli. És ezért jött el a mi Urunkat, és ezért volt ott a keresztre szegezve, ezért állítatott fel a Golgota. Ez volt az ő földi életének a küldetése, hogy emberré legyen, és engedelmes legyen, mind halálig, egészen a keresztfa haláláig, hogy a bűneinket magára vegye, hogy ne nekünk kelljen szenvedni, hanem ő átvállalta a szenvedést, a büntetést, a nyomorúságot. Egyszer odahaza, nem tudom, Lidi, emlékszel erre, hát nem mostanában volt, úgy próbáltam nálatok szemléltetni, még régen volt ez. Azt hiszem, Andris volt az, aki valami rosszat csinált. És azt mondtam, hogy hát ez egy olyan dolog, amiért fenyíték jár. Ezt meg kell büntetni. Ezt meg kell fenyíteni. Nincs mese, ki kell kapnia. Elkezdtek könyörögni a testvérek, a nagyobb testvérek, hogy apa, nem lehetne, apa, hát ne kapjon már ki. Hát én már akkor tudtam, hogy mit akarok csinálni. Apa, hát nem lehetne, és akkor ott próbáltak közben járni az ő érdekében. És mondtam, hogy tudjátok, gyerekek, ez büntetést érdemel, ez fenyíték, ezt nem lehet megkerülni, ez muszáj. Egy dolog lehetséges, hogyha valamelyik őtök átvállalja. Valaki átvállalja a pálcát. Hát, már annyira nem ízlett nekik, ott már annyira talán nem volt fontos, hogy az Andris ne kapjon ki, de azért sajnálták, és nem lehetne mégiscsak. És akkor mondtam, hogy na jó van, akkor van még egy lehetőség, én átvállalom. Átvállalom én azt a büntetést. Levettem a nadrágszíjat a nadrágomról, odaadtam Andrisnak a kezébe, és mondtam neki, hogy Andris, most én fogok kikapni amiatt a rosszaság miatt, amit te csináltál. Üssél a fenekemre, de ne kicsit, mert ez nagyot érdemel, nagyot kell ütni. Ha kicsit ütsz, akkor én fogok ütni. Hú, kaptam akkorát. De így próbáltam a gyermekeimnek szemléltetni ezt az igazságot, az engedetlenségnek az átvállalását. És ezért jött el a mi úrunk. Mi lenne, ha az Isten csak gyűlölne? Ha nem szeretne? Ha nem szeretne az Isten? Mi lenne, ha csak a gyűlölet lenne, a bűn iránti gyűlölet lenne benne? Az egy rettenetes dolog. És sajnos, ha akinek egészségtelen az Isten képe, és nem látja az Isten szeretetét, nem tudja elhinni, hogy az Isten szeret, akkor valami torz Isten kép áll előtte, egy diktátor, egy hatalmaskodó úr, akinek semmi nem jó, aki mindig csak büntet, akinek nem lehet jót tenni az életében, akinek nem lehet semmi jót csinálni. Egy nyomorult állapotba kerül az ember ilyenkor, egy nyomás alá kerül az embernek az élete, tele vádlásokkal, tele kétségbeesésekkel. Hogyha csak azt látjuk, hogy az Isten szeret, és nem látjuk a bűn iránti gyűlöletét, akkor jön ez a, hát a jó Isten úgy is megbocsát, mert szeret engem. A jó Isten úgy is elnézi, a jó Isten az kegyelmes, a jó Isten az szeret, a jó Isten így, a jó Isten úgy. Tehát megint egy torz istenkép, amiből mi következik, egy testies, világias életmód keletkezik belőle. A másik következménye annak, hogy az Isten szereti a bűnöst és gyűlöli a bűnt, az az, hogy akik azt mondják, mi akik azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent, nekünk is gyűlölnünk kell a bűnt. Gyűlölni kell a bűnt, a mi életünk. Nekünk is gyűlölni kell. Ez a szeretetünknek a mértéke, így szoktuk mondani, annyira szereted az Istent, amennyire gyűlölöd a bűnt. A bűngyűlölet az egy rendkívül fontos dolog a hívő embernek az életébe. Talán emlékezzünk csak Jóbról, mi van megírva, hogyan jellemzi őt az Isten igéje, Jóbot. Istenfélő és bűngyűlölő. Bűngyűlölők vagyunk. Gyűlöljük a bűnt. Hol kell először gyűlölni? Mi az első dolog, ahol gyűlölni kell a bűnt? Nem a másik embert, azzal sem lehet közösséget vállalni a másik ember bűnével, de nem ez az elsődleges. Az én életemben, a saját életemben kell gyűlölni a bűnt. Annyira szeretem az Istent, amennyire gyűlölöm a bűnt az én életemben, a saját életemben. Ez az Isten szeretetének a mértéke. Olyan sokan mondják ma hangzatos szavakkal, szeretem az Isten, halleluja, dicsőség az Úrnak. De nem látni azt, hogy gyűlölné a bűnt az életében. Nem látni azt, hogy gyűlölné a testiességet, a világiasságot, a képmutatást, a hazugságot. Hát hamis. Akkor hamis az az Isten szeretet. Miben mutatkozik meg a bűn gyűlölete? Miben mutatkozik meg az, hogyha gyűlöljük a bűnt a saját életünkben? Hát miben mutatkozik meg a szeretet? Mi is a szeretet voltaképpen. A mai szentimentális világban ugye a szeretet az az érzelmekkel van kapcsolatban, párhuzamba hozva, és valóban. Azért a szeretetben benne van az érzelem is, ez nyilvánvaló. Viszont sokkal több a szeretet az érzelemnél, sokkal több annál. Erre nagyon egyértelmű tanítások vannak a Szentírásban. Például János apostol írja ezt az első levelében: gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Tehát van hamis szeretet, és van valódi szeretet. A valódi szeretet az, ami mögött ott van a cselekedet. Ott van a konkrét tett. A hamis szeretet az csak szavakból áll. Szeretem az Istent, én úgy szeretem a testvéreket, szeretem a gyülekezetet, szeretem az Isten népét, de senkiért nem teszek semmit. Hát milyen szeretet az? Semmilyen. Az nem szeretet. Az egy hamis szeretet, az egy ilyen majom szeretet. Sokan annyira ajnározzák a gyermekeiket, persze. De az, hogy mondjuk azzal a kisgyerekkel leülne játszani, az már nem. Hát szeretet az? Az egy valódi szeretet? Az egy majom szeretet, mondjuk ki nyíltan és őszintén. Az Isten is miben mutatta meg az ő szeretetét? Hogyan szeretett bennünket az Isten? Csak mondta, kijelentette, hogy hát én úgy szeretlek benneteket. Egy nagyon konkrét dolgot cselekedett az Isten. Ő úgy szeretett, úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hát mi lett volna, ha nem adja? Mennénk a kárhozatba, mennénk a pokolba, egy nyomorúságos életet élné az emberiség. Már talán rég el is pusztult volna a bűnei miatt. De az Istennél a szeretet nem csak szavakban állt, amely nagyon is konkrét, megfogható, világos, egyértelmű cselekedetben. Ugyanezt erősíti meg az apostol is, római levélben. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Abban mutatta meg a szeretetét, hogy Krisztus értünk meghalt. Sokan vádolják az Isten, miért engedi meg ezt, miért engedi meg azt? Ha az Isten szeretne, akkor nem engedné meg. Az Isten abban mutatta meg az irántad való szeretetét, hogy az ő fiát adta érted. Abban mutatta meg az irántam való szeretetét, hogy az ő fiát adta értem, amikor még bűnös voltam. Aztán az Úr Jézus maga mondja, aki befogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. És így tovább. Az szeret engem, aki megtartja a parancsolataimat. Ez is teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Akkor mi a gyűlölet? Miben mutatkozik meg a bűn iránti gyűlölet? Hát a gyűlölet is érzelem. Nyilván. Nem is akármilyen érzelem tud lenni. Szóval a cselekedeteket, a szavakat, a gyűlölet borzasztóan át tudja hatni, borzasztóan nagy súllyal tud jelentkezni a döntéseinknél, sokszor elhamarkodott cselekedeteknél, meg mondatoknál. De a bűn iránti gyűlölet is nagyon konkrét cselekedetekben megölt testet. Nem tűrjük meg a bűnt az életünkben. Ha szeretjük az Istent, akkor nem tűrjük meg a bűnt az életünkben. Harcolunk ellene, küzdünk ellene, teszünk ellene, ha elfog valamilyen bűn, akkor azt nem mentegetjük, nem takargatjuk, hanem azt az egyet tesszük vele, amit tehetünk, visszük a vér alá, visszük a kereszt alá, megvalljuk az Isten előtt, bocsánatot kérünk tőle miatta, és ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja a mi vétkeinket. Ha szeretjük az Istent, akkor gyűlöljük a bűnt az életünkben, és nem tűrjük meg a testiességet, a világiasságot az életünkben. Ebben a felolvasott szakaszban a bűn iránti gyűlölet az, ami tetten érhető. Itt még most nem olvasunk helyreállító kegyelemről. Olyan súlyos mondatot mond itt a végén az Úr, amit olvastunk, hogy nem engesztelődik meg irántatok emiatt a bűn miatt halálatokig sem. Nagyon súlyos szavak ezek, de ezt látnunk kell, amikor ezt a szakaszt tanulmányozzuk, hogy itt a bűn iránti gyűlölet az, ami megmutatkozik. A bűnöst szereti az Isten, és el fogja készíteni az engesztelésnek, a megváltásnak, a helyreállításnak az útját. A látomás völgye ellen szól ez a kijelentés. Ez egy nagyon szép költői, profétai kép. Nagyon sokszor Jeruzsálemet Sion hegyének szokták mondani a proféták. Itt úgy van írva, hogy a látomásnak a völgye, és földrajzilag valóban ez nagyon helyes dolog, ugye Jeruzsálemtől keletre húzódik egy nagy völgy, ahol kaphatta ezt a látomást a proféta. Nagyon valószínű az, bár teológusok ezen vitatkoznak, de tekintélyes teológusok azt mondják, és én azt gondolom, hogy nyugodtan el is fogadhatjuk, hogy ezek az események, amikről itt a proféta ír, ezek időszámításunk előtti 701-ben történtek meg, amikor az asszír hadsereg körbefogta Jeruzsálemet. Erről az eseményről olvashatunk nagyon részletesen, és érdemes majd odahaza ezt a két szakaszt összehasonlítani. A második királyoknak a könyvéből, a 18. fejezetben olvashatunk erről az ostromról, amiről itt Ézsaiás proféta kapja az ő látomását. Ugye az asszír birodalomnak a terjeszkedése az egy nagyon komoly veszély volt ebben az időben Közel-Keleten. Ugye időszámításunk előtt 722-ben történt egy jelentős esemény, biztos tudják a testvérek, mire gondolok, akkor foglalta el, pusztította el az északi királyságot az asszír birodalom. Isten kegyelméből a déli királyság Júda az túlélte ezt az asszír birodalomnak a terjeszkedést, és 150 évvel később a babilóniai birodalom volt az, ami fogságba hurcolta a déli királyságot. Tehát időszámításunk előtt 722-ben elpusztul az északi királyság, és az asszír birodalom terjeszkedik természetesen Júda felé is, és komoly problémákat okoz már. És volt egy olyan esemény, ami miatt Ezékiás király volt akkor, Ezékiás volt a király, aki föllázad az asszír birodalom ellen más népekkel együtt. Aztán az akkori Szanhéribnek nevezett király az egy bosszú hadjáratot indít Júda ellen, el akarja pusztítani Júdát is. Azzal dicsekszik ez a király, hogy 46 júdai várost foglalt el menet közben, és a Kettő Királyok 18-ban is találunk erre utalást. Nagyon sokan nyilván Júdából elmenekültek Jeruzsálembe, erről ír itt az apostol, hogy csupa lárma az ajongás a város, mert nagyon sokan érkeznek, menekültek ezekről a helyekről. Aztán Ezékiás király megijed, hát látja azt a hatalmas haderőt, és látja azt, hogy tehetetlen ezzel szembe, és olvasunk ott a Kettő Királyok 18-ban arról, hogy bocsánatot kér az asszír uralkodótól, hogy hát ne haragudjon a lázadásért. És akkor azt mondja az asszír király, hogy borzasztó nagy árat kell fizetni, tehát ilyen, hogy a templomnak az ajtaját le kellett venni, ahhoz, hogy ki tudják fizetni azt az árat, de aztán végül úgy dönt az uralkodó, hogy ez kevés, teljes megadásra van szükség, és akkor veszik körbe Jeruzsálemnek a városát. Aztán értesünk arról, hogy Isten kegyelme ott, és akkor megmentette még a várost, az asszírok aztán elvonulnak a város elől. Amikor ez a látomás, amit itt jövendőlés, amit Ézsaiás itt közread, tehát abban az időben íródik, amikor az asszír birodalom, az asszír hadsereg körbeveszi Jeruzsálemnek a városát. Óriási haderő, ugye így írja, hogy Élám fölveszi tegzét, jön harci kocsikkal, emberekkel, lovasokkal, kír is pajzsot ragad. Gyönyörű völgyeid megtelnek harci kocsikkal, a lovasok felsorakoznak a kapu előtt. Tehát így látja azt a hatalmas hadsereget, hogy az egész asszír birodalom gyakorlatilag ott van a falak előtt, és tulajdonképpen teljesen reménytelen és menthetetlennek látszik már a város emberileg. Milyen tanulságokat fogalmaz meg ebben a szakaszban a proféta? Az egyik tanulság az, hogy a hűtlenségnek következménye van. Emiatt éri ez a csapás az ő népét, emiatt van pusztulóba az ő népe, mert hűtlenné váltak. Hűtlenné váltak az Isten iránt, az Isten törvénye iránt, bejött az életükbe az idegen Isten tisztelet, az idegen népeknek az Isten tiszteleti szokásaiknak az átvétele. Már így kezdi a proféta a könyvét első fejezet második versében. Halljátok meg egek, figyelj ide föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Ezzel kezdődik a könyv, ez adja meg ennek a könyvnek az alaphangját, elpártoltak tőlem. És a hűtlenségnek következménye van. Már Mózes által meghirdette az Úr ezt, hogyha hűségesek lesztek, ha hallgattok az én szavamra, ha az én rendeléseim és végzéseim szerint jártok, akkor ilyen és ilyen és ilyen áldások fognak jönni az életetekre. De ha hűtlenekké váltok, ha engedetlenek lesztek, akkor ilyen és ilyen átkok lesznek majd az életeteken. Hát, nekünk is hűségeseknek kell lenni. Ez egy nagyon komoly tanulság. Annyira bennünk van az, hogy hajlamosak vagyunk könnyelműek lenni az életünkben, a hívő életünkben. Hűtlenekké válni. De nekünk is, tőlünk is az Isten, az ő gyermekeiktől, az ő újszövetségi népétől hűséget vár. Például a lélek gyümölcsei között, ugye abban a 9 között, a hűség is meg van nevezve. Aztán Jelenések 17:14-ben ezt olvassuk, hogy ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Hát kik vannak a báránnyal? A hűségesek. Az Isten tőlünk hűséget vár, kitartást vár. Aki mindvégig álhatatos marad, vagyis hű marad mindahhoz, amit mondtam nektek, amit tanítottam nektek, az üdvözül. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Tehát nagyon egyértelmű, hogy az Isten hűséget vár tőlünk. Hűséget vár tőled, hűséget vár tőlem. Nem lehetünk könnyelműek, mert a hűtlenségnek következményei vannak. A mi életünkben is nagyon sokszor megnyilvánulnak ezek a következmények. És éppen ez ennek a szakasznak a másik tanulsága, hogy Izrael népének, a hűtlenségének a következménye az volt nagyon sokszor, hogy idegen népek támadtak rájuk, az Úr kiszolgáltatta őket az idegen népek elnyomásának, adót kellett nekik fizetni, és így tovább. Például Ézsajás így fogalmazza meg, 10. fejezet 5. versében, jaj Asszíriának, tehát majd el fog jönni a büntetés Asszíriára is, haragom botjának, mely kezében van, dühömnek veszélye. Tehát így jellemzi haragomnak botja Asszíria, amellyel megbüntetem az engedetlen népet, amellyel számon kérem az ő hűtlenségüket. Dühömnek veszélye ők. Hát a mi életünkre is a hűtlenségünk miatt ránk tud nehezedni Istennek a keze. Olyan sokszor a betegség, a nyomorúság, a rossz életkörülmények, az Isten nehezedik ilyen, Isten keze nehezedhet ilyenkor ránk. Én nem akarom azt mondani, hogy minden betegség mögött ez áll, távol legyen. De én azt gondolom, hogy ha valami éri, valami az életünket, érdemes az Úr előtt föltenni azt a kérdést, hogy Uram, miért engeded ezt meg? Nem vádló módon, nem számon kérő módon, ha szeretnél, nem engednéd meg, nem. Miért kellett, hogy ez az én életemre jöjjön? Mit akarsz ezzel nekem tanítani? Mi az, amire nem figyeltem? Mi az, amiben hűtlenné váltam? Ha ez a kérdés őszinte bennünk, ha nyitott a mi szívünk, tiszta a mi szívünk, akkor a mi Istenünk válaszol. Vagy azt mondja, hogy ez és ez, ezt és ezt kell rendbe tenni. Vagy azt mondja, nem erről van szó. A te álhatatosságodat próbálom most. Aztán a harmadik tanulság, hogy a büntetésnek célja van. Nem a károsztatás a fő cél. El fog jönni majd az is. El fog jönni az az ítélet az emberiségre, ott van, mint fenyegető rém, amiután már nincs tovább. Amiután már vége. Kimondatik az ítélet. A kározat, vagy az örök élet. De nem ez ezeknek az ítéleteknek a célja. Nem az volt itt ennek az ostromnak a célja, nem azért engedte meg, hogy felettébb károsztassa, hanem emögött egy jobbító, nevelő szándék van. Az Isten is, amikor ítél bennünket a mi életünkben, akkor azt azért teszi, mert nevelni akar bennünket. Azért engedi meg a népe számára, mert megtérésre akarja ezzel őket segíteni. Mert szeretné, hogy ráébredjenek arra, hogy hova jutottak a maguk ostobasságából, a hűtlenségükből. Amikor az Isten ítél bennünket, akkor a fenyíték van mögött, tehát a gyermekeinket, amikor fenyítjük, nem az a célunk, hogy most jól elverjük rajtuk a port, hanem az a célunk azzal a fenyítékkel, hogy tanulja meg, hogy ez így nem jó, ez veszélyes, ez káros neki. És az Isten is így ítél bennünket, sőt azt mondja, hogy mi magunk is ítéljük el magunkat. A fenyítéknek a célja, hogy jobb belátásra segítsen. Például ezt mondja az apostol, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Tehát miért van az Isten ítélete, ha itt él, ha valami nehéz körülményeket enged az életünkben? Mert nem akarja, hogy ezzel a világgal elkárhozzunk. Ez a világ el fog veszni, el fog kározni, de téged meg akar menteni. De engem meg akar menteni. És ezért az ő mentő szeretetéből, az ő kegyelméből ítél, hogy térjünk jobb belátásra, hogy rendezzük a mi életünket. Ezt mondja a feltámadott Úr a Jelenések könyvébe, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Mi következik ebből? Igyekezz tehát és térj meg. Tehát a fenyítékének ez a célja, hogy megtérésre segítsen a szeretetből, mert ez a jó nekünk, mert a javunkat akarja munkálni a mi életünkben. Hogyan viselkedik ezzel szemben ebben a helyzetben a nép? Hát látniuk kellene, hát a próféta látja, hogy teljesen reménytelen állapotban vannak. Azt mondja, hogy népem pusztulóban van. Zűrzavar, eltiprás és kavarodás napja jön. Hát nincs semmi emberileg, semmi esély, és azt mondja a próféta, hogy az Úrhoz kellene fordulni. Őt kellene keresniük ebben a helyzetben. Ezzel szemben ők mit tesznek? Védelmi intézkedéseket hoznak. Például olyat olvasunk, hogy előveszik a fegyvereket. Aztán látják azt, hogy a Jeruzsálem fala foghíjas, tehát könnyen be lehet törni, házakat bontanak le, és megerősítik a városfalakat. Aztán összegyűjtenek egy medencébe vizet, hát nyilván vízre is szükség van egy ostromlott állapotban lévő népnek. Teljesen logikus lépések ezek, teljesen logikus döntések. Nyilván egy ilyen szorongatott helyzetben egy nép így cselekszik, próbálja védeni magát. Logikus, de azt mondja a próféta, hogy nem erre van szükség, nem ezt kellene tennetek. Ti ezt cselekszitek, de az Úr már régen ezt cselekedné, hogyha megtérnétek hozzá. Hát azzal nem törődtök, azt nem látjátok, aki régóta készíti már a ti szabadulásotokat, mondja itt a próféta. Nem erre van szükség, megtérésre lenne szükség. Az Úr a seregek ura azon a napon sírásra és gyászolásra hív. Kopaszra, nyírásra és zsákba öltözésre. Ugye ez a bűnbánatnak a képe. Bűnbánatnak hívna. Nem erre van szüksége, erre a pót cselekvésetekre. Nem ezt kellene tenni, hanem azt kellene tenni ebben a helyzetben, amire valóban szükségetek van. És amikor valami ilyen év van a mi életünkben, amit az Isten megenged, mennyi pótcselekvés van, mennyi módon próbáljuk ezt kivédeni, mennyi módon próbálunk ebből a helyzetből megmenekülni. És azt mondja az Isten, hogy nem erre van szükség, nem erre lenne szükségetek, hanem megtérésre, belátásra lenne szükségetek. Aztán majd ő megadja a szabadulásnak, a menekülésnek az útját. De az a célom veletek, hogy üdvözüljetek, mert szeretlek titeket, és erre akarlak vezetni benneteket. Azt mondja a 13. versben, hogy már nem tudnak bízni az Istenben. Látják ezt az ostromlott állapotokat, megcsinálják ezeket a pótcselekvéseket, de már nem tudnak az Istenben bízni. Ez kiderül abból, hogy ahelyett, hogy bűnbánat lenne, csak vigasság és öröm van, marhákat vágnak, juhokat ölnek, húst tesznek, bort isznak, együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk. Ez a testies gondolkozás. Úgy sincs már mit tenni, reménytelen ez az élet, veszem minden bele az élet dorvézolásába. Akkor, amikor lenne lehetőség a megmenekülésre, lenne rá lehetőség, mi tudunk még az Istenben bízni. Tudunk még odaállni, tudok még bűnbánattal, tudok még az Istenben való bizalommal fordulni az Úrhoz. Jegyezzük meg, hogy amennyire nő a bizalomnak az elvesztése az Isten iránt, amennyire már nem tudunk az Istenben bízni, annál jobban erősödik az életünkben a testiesség és a világiasság. És azt üzeni nekünk az Úr, hogy álljunk meg ezen az úton, forduljunk ő hozzá, bízunk ő benne, tegyük le a mi életünket az ő lábaihoz. Nincs szükség a mi pótcselekvéseinkre, vallásos praktikáinkra, akkor, amikor megtérésre, helyreállásra van szükség. Ezt üzente a próféta az ő népének, ezt üzeni most mi nekünk is. Vegyük magunkra mindazt, amit az Úr üzen számunkra. Amen.